Kicsit lehangoló az, hogy gyakorlatilag eltelt egy fél év, és igazán kormányzati reformról nem nagyon beszélnek. Ez a könnyebbik része a költségvetési hiány probléma megoldásának, hogy egyrészt adókat növelünk, viszonylag a legkönnyebb dolog, a másik az, hogy gyorsan megállítunk bizonyos költségnövekedéseket, de igazság szerint ezek az intézkedések nem oldják meg a valós problémákat. Összességében érthető, hiszen a hiánynak a csökkentése az egy nagyon komoly felvállalás, nem olyan dolog, amivel lehet játszani, és sajnos Románia sosem volt híres abban, hogy nagyon precízen betartotta volna az ígéreteit, viszont elég kritikus a helyzet ahhoz, hogy ezekkel a számokkal ne lehessen játszani. Most miről beszélek? Elsősorban arról beszélek, hogy van egy felvállalásunk a hiány céloknak az alakulására, ugye erre az évre 8,6%-os költségvetési hiány, következő évre pedig 6,5 körül kellene legyen. Ezeknek a paramétereknek próbál megfelelni a kormány, és ezek az intézkedések valóban abban az irányba mutatnak, tehát ilyen szempontból ez egy konzisztens intézkedés, de mindazonáltal az a sajnálatos, hogy nem beszélünk az igazi reformkérdésekről, és hogy a hosszú távú problémáknak a megoldása és az a költségvetési egyensúlynak a hosszú távú biztosítása az ezzel nem lehet elérni, mert most megállítjuk, de jövőre vagy 2027-ben csak fog nőni, és akkor a probléma ugyanaz lesz, mint most.
Mi az, ami igazán elmarasztalja ezt a reformot, és hogyha ki tudná fejteni röviden, hogy mire is gondol a reformok alatt?
Hát azok kérdésekről van szó, és ugye ez párszor terítékre került, és beszéltek is róla, de aztán mindig lekerült a terítékről ez a kérdés. Van nagyjából egy 1%-os GDP-vel megegyező speciális nyugdíj állomány, amiről nem szeret beszélni senki. Egyszer-kétszer nekiszalad a kormány, és akkor hirtelen minden eltűnik, bírók, rendőrök sztrájkolnak egyet, és utána megint arról beszélünk, hogy a nyugdíjakat kell befagyasztani és a fizetéseket, de még egyszer az 1%-a a GDP-nek a speciális nyugdíjakból tevődik össze. A másik ilyen probléma, ami szintén csak felkerült a terítékre, aztán megint csak lesöpörték, az az államháztartásnak a reformja, olyan szempontból, hogy beszéltek adott ponton a helyi önkormányzatoknak az átszervezése, hogy a polgármesteri hivataloknak a méretcsökkentése, a közintézményeknek a méretcsökkentése, tehát hogy vannak olyan reformok, amelyekről érdemben kellene beszélni. És természetesen nem azt mondom, hogy arról kellene beszélni, hogy embereket bocsátunk el, hanem arról, hogy hogyan tudjuk például digitalizáció segítségével úgy felfejleszteni a hatékonyságát az adóhatóságnak, hogy egy természetes csökkenése legyen az állománynak. Természetes csökkenése alatt azt értem, hogy például a nyugdíjba menő alkalmazottak helyére újakat nem veszünk fel, de létezik egy olyan digitális megoldás, amivel ugyanazzal vagy kevesebb munkaerővel el tudják végezni azt a munkát, amit az államháztartási adminisztrációban el kell végezni.
Tehát azok az elbocsátások, vagy azok a leépítések, amelyekről hallhattunk, és amelyek nagy bort kavartak a parlamentben, gondolok itt a szenátusi alkalmaknak az elbocsátására, vagy itt a fejlesztési minisztérium leágazásainak az összevonása is terítékre került, ezek így kevesek?
Ezek önmagukban kevesek, tehát maga a fejlesztési minisztérium is a legkisebb az összes közül, tehát hogy itt a nagy minisztériumok azok az adó és a belügy. Ezen kívül természetesen nagy még az oktatás és az egészségügy, de ott elsősorban azért, mert ugye tanárok és orvosok is beleszámolódnak, de az adóhatóságnak a keretében gyakorlatilag teljes mértékben csak olyan állami alkalmazottak vannak, akik az állami bevételeknek az ellenőrzése, kordolására foglalkozik, tehát hogy nem az van, hogy mint egy tanár, akinek ugye hozzáadott értéke van a társadalom számára, vagy egy orvos, akinek hozzáadott értéke van a társadalom számára. Ezzel szemben az adóhatóságnak a digitalizációja továbbra is egy nagyon fontos kérdés, amiben lényeges előremozdulás nem történik, holott Nyugat-Európában ezek az intézkedések már megtörténtek, tehát nem arról van szó, hogy ki kellene találjunk valami teljesen egyedi dolgot, hanem azokat a megoldásokat kellene átvennünk, amit akár Magyarország, vagy akár Németország, vagy akár Franciaország már alkalmaz.
Miért maradnak el ezek a lépések?
Ha sorra veszük, ugye a speciális nyugdíjak miért maradtak el, szeptemberben a bírói kamara sztrájkolt egyet, és a kormánynak gyorsan ki kellett egyeznie vele, vagy ki akart egyezni, hogy gyorsan csend legyen, és végezzék tovább a munkájukat. Az adóhatóság részen is gyakorlatilag itt nem is volt igazán érintve lényegesen ez a kérdés, hogy akkor az adóhatóságnak a reformja hogyan kellene megtörténjen. Ott még el se indult az a folyamat, ami alapján mondjuk sztrájkolhattak volna az adóhatósági alkalmazottak.
Amennyiben mégis valós reformokat eszközölnének, az jobban éreztetné a hatását a deficit elleni küzdelemben?
Nem 2026-ra, de gyakorlatilag ugye erről beszélünk már, hogy amit megalakult ez a kormány az év közepén, akkor nagyon gyors rendeletek segítségével egy gyors adókorrekció történt, mert nem volt reform, az nem reform, hogy az áfát megnöveljük, a reform más. Tehát adónövelések történtek gyorsan, de gyakorlatilag ezt mindenki elfogadta, hiszen azt mondta, hogy egy hónap alatt nem lehet lehet lényegi változásokat elérni. Viszont azóta már eltelt egy fél év, és nem arról van szó, hogy ezek a változások nem születtek meg, hanem új érdemi előrelépések se történnek. És ezeknek a hatása nyilván, hogy közép és hosszú távon érződik egy ilyen reformnak a végrehajtása, az is már időbe telik, de gyakorlatilag az idő attól a pillanattól kezd el ketyegni, amikor elkezdődik a történet, nem amikor csak úgy beszélnek róla, de konkrét intézkedések nélkül. Ezek gyakorlatilag blokkolják azt, hogy hosszú távon megoldódjon a költségvetési problémánk, és hogyha nem tudjuk ezt meglépni, akkor örökké arról beszélünk, hogy mit lehet még fagyasztani, mit lehet még csökkenteni, milyen adót lehet még növelni, mert strukturálisan nem történik változás a költségszerkezetben.
Nos, a reformok helyett akkor beszélgetünk a nyugdíjak és minimálbérek befagyasztásáról, ez már korábban is felmerült, és hát a következő ordonánc Trianon Léc esetében is felmerül mindez. Milyen gazdasági hatása lehet ennek a deficit tükrében?
A deficit tükrében egyértelműen pozitív, hiszen a legnagyobb költségkiadási tételek azok a nyugdíjaknál vannak elsősorban, és a közalkalmazotti bérek a másik ilyen nagy kategória. Tehát gyakorlatilag ezeknek a költségeknek a növekedésének a megállítása, nem arról beszélünk, hogy csökkennének, hanem arról beszélünk, hogy a növekedés van megállítva, de hogy gyakorlatilag egy olyan inflációs környezetben, ahol mi most vagyunk, ez egyértelműen azt jelenti, hogy mindazok az emberek, akik érintettek, azoknak a vásárlóereje csökken. Habár a költségvetési oldalon megold egy problémát, de ezt a problémát széteríti egy egészen nagy társadalmi körben, és ebben a társadalmi szférában azért vannak sokan, nagyon sokan, akik tényleg a minimális életszínvonalra törekszenek, tehát nem arról van szó, hogy a hatalmas nyugdíjakról beszélünk, hanem azokról a sok kicsi nyugdíjról, és itt ez azért egy komoly problémát tud jelenteni.
Tehát igazából itt arról van szó, hogy a nyugdíjak és a minimálbérek nem nőnének, ugyanakkor az infláció az továbbra is növekedne, és ugyanazt meg kéne venni, csak hogy az illető termék drágább lenne, viszont a fizetésképesség az stagnálna. Ez mennyiben nehezítheti meg a hétköznapi életet társadalmi szinten?
Gyakorlatilag azt kell, hogy pont az inflációs rátával. Tehát, ha az inflációs rátával a következő évre 5-6% lesz, akkor ezt kell megérteni, hogy 5-6%-kal kevesebbet tudnak vásárolni ezek az emberek. Azért, mert az ő bérei fizetéseik nem nőnek, hiszen azok meg vannak állítva, de az árak, még hogyha stabil gazdasági környezettel számolunk, tehát hogy nem olyan helyzettel, mint az idén volt, hanem egy stabil helyzettel számolunk, akkor is ez ezt jelenteni. Hogyha véletlenül az adónövelés egy olyan adóra irányulna, amit ugye rebesgetnek, hogy bizonyos adók növelése is terítéken van, pontosan nem tudom, hogy melyek ezek, de hogyha véletlenül ezek között ott van az áfa, akkor azt láttuk, hogy mit jelent. Tehát, hogy az áfát azt hozzá kell adni ehhez a történethez, az egyből az inflációnak is fog ugrani azzal az értékkel. Tehát, hogyha erről a 22 vagy 23%-ra áfa növelés van, akkor még ez a 5-6%-os inflációhoz adjunk hozzá 1-2%-ot, és ez, ahogy mondtuk, leképeződik egy az egybe a mindennapi életbe is, tehát annyival kevesebbet tudunk effektív vásárolni, vagy pedig, ugye, hogyha nem kevesebbet, akkor a minőségnek a romlására, hogy a termékekből azt választom, amely alacsonyabb minőségű, és ezért mennyiségét nem csökkentem, de valahol azért ennek a kárát az csak a lakosság fogja látni.
Adóemelést említette az imént, számíthatunk erre jövőre? Indokolt lehet?
A hiánycélnak az elérése önmagában csak a nyugdíjas, a minimálbérekkel, én úgy gondolom, nem lehet elérni. Tehát azért most jelen pillanatban is be vannak fagyasztva, egész 2025-re érvényes volt az, hogy a nyugdíjak és a minimálbér az nem növekedett, és azt láttuk, hogy ennek az eredményeképpen a hiánycél erre a 8,6%-ra tudott beállni. Természetesen fél évre érvényes volt ez a történet, tehát hogy azok az adó többletek, amelyeket a kormány sikerült az áfa növelésen keresztül behajtson, az csak augusztustól errefele értelmezhető, hiszen azelőtt ez nem volt. Tehát, hogyha ezt át is tesszük, én szerintem a 8,6-szól nem lehet a 6,5%-ra lemenni. Le tudnak menni valószínűleg egy 7,5%-ig ezekkel, de még mindig marad 1%, amit meg kell oldani. És azt az 1%-ot azt vagy költségcsökkentés, vagy egy adónövelésen keresztül tudják elérni, hiszen ezen kívül még egyszer nem beszélünk más dolgokról, nem beszélünk arról, hogy akkor hogyan történne egy államigazgatási reform, amiből azt a plusz 1%-ot meg lehetne szerezni.
Az Antenna 3 írása szerint a pénzügyminiszter Alexandru Nazare 6,4%-os deficittel és 0,8, illetve 1 közötti gazdasági növekedéssel számol 2026-ra. Mennyire reálisak ezek a becslések?
A gazdasági növekedés szempontjából szerintem teljesen reális, sőt, igazság szerint, ha az Európai Uniós alapoknak a lehívása megfelelő ütembe történik, tehát úgy, ahogy azt kellene, akár több is lehet ettől, tehát hogy ezzel nincsen fenntartásom. Nekem azzal van fenntartásom, hogy azt a bizonyos 6,4%-ot el tudják érni, egyszerűen csak ezeknek az intézkedéseknek, mint amiről beszéltünk, tehát nyugdíjak és minimálbérek vonalán történő intézkedéseket. Itt úgy gondolom, hogy azért többet kell tenni, mert az úgy nem olyan könnyen jön ki.
És mekkora hajlandóságot lát, ugye bár azt látjuk, hogy folyamatosan érdekellentétek vannak, nem igazán akar gördülékenyen történni az együttműködés az államaparátusban.
Sajnos mindegyik párt egy kicsit rájátszik erre a történetre, és ugye főként az egyik, most nem akarok feltétlenül újra mutogatni, de azért ez a több pártból álló kormánykoalíció nem igazán tudja az egységes hangot megtalálni. Folyamatosan látszik az, hogy az összhang az nem tud kialakulni. Ami ugye elég komoly problémát jelent, mert egy esetleges kormányválság az év közepén, valamint az év első felébe bekövetkezik, akkor gyakorlatilag megint csak visszabeletörög nekünk az idő olyan szempontból, hogy ezek a felvállalt céloknak a megvalósítása nagyon kérdésessé válik.